Jó napot kívánok, üdvözlőlek benneteket itt a Nyugat podcastjében és videójában. Budapestről érkezett egy vendégünk, Fekete Győr András, üdvözöllek a stúdióban.
Én is titeket, és köszönöm szépen a meghívást.
Én pedig Rozná Gyöngyi vagyok. Ezelőtt egy hosszabb beszélgetésünk az ezelőtti országgyűlési választások előtt volt, tehát jó pár éve. És most ismét nagy események előtt állunk, bár még nem egészen a választások előtt, de itt van október 23-a pár nap múlva, amikor nagy párharcra kerül sor. A békemenet a Kossuth téren fog gyülekezni, Magyar Péter csapata a Hősök tere felé fog tartani, és elindul a számháború és az erőfelmérés arról, hogy kik lesznek többen, és ez mit jelent az országnak. Első kérdés tök egyszerű, te hol leszel?
Egyrészt a rendszerváltók lesznek többen, tehát a nemzeti meneten résztvevők lesznek.
Mennyire
többen.
Mennyire lesznek többen?
Meglátjuk csütörtökön. Azért, ha szabad tippelnem, akkor egy kétszeres szorzót odarakok. És én ott leszek. De máshol is leszek aznap, mert leszek Zákányszéken, meg leszek Pusztaszeren, Csongrád-Csanád megye két kis településén, mert segítek helyieknek eljutni ezen a nemzeti ünnepen, a nemzeti menetre. Mert biztos ti is hallottátok azokat a pletykákat, híreket, híreszteléseket, hogy az Orbánék azok próbálják a buszokat kisajátítani, instandon letiltani.
Igen, ez a régi buszos action, ki tud menni busszal, és ki tud
menni, és ki nem, és nyilván azok a honfitársaink, akik végeken laknak, kis településeken laknak, nyilván ők kevésbé mobilisak, kevésbé tudnak mozogni, és próbálom ebből kivenni a részemet. Tehát Orbán Viktor lehet, hogy azt gondolja, hogy ez az utolsó alkalom, hogy megmutathatja, hogy ki itt a Jani. De szerintem, hogy más mozit néz az elmúlt másfél évben, ez most már nagyon egy másik ország, meg egy másik közhangulat, korszellem, mint ami még volt mondjuk másfél évvel ezelőtt, és hát majd megnézheti magának 23-án, hogy ez mit is jelent a valóságban.
Ez hogy kell elképzelni? Oda mész Zákányszékre egy kis busszal, egy nagy busszal, egy személyautóval, és szállítod az embereket, vagy csak azt nézed meg, hogy jogilag minden rendben zajlik-e, és nem csinálnak-e olyan dolgot, ami jogilag nem stimmel?
Én kiveszem a részemet egy autóval, és erre buzdítottam a követőimet is, a szimpatizánsokat is, hogy ők is tegyenek hasonlóan, keressék azokat a telekocsis fórumokat közösségi médiában, akik szerveznek hasonló dolgokat. És ha jól tudom, akkor egy óvodapedagógus fog velem tartani, egy középkorú óvodapedagógus, aki egyébként ott helyben, falun az egyetlen volt, aki még a státusztörvény, tehát itt a pedagógusi rabszolgatörvény kapcsán tüntetett, ellenállt, kiállt, és fontos nekem, hogy ő is ott tudjon lenni ezen a meneten. És bocsánat, még két fiatal fog még velem tartani, mert nem tudom, én azt egy ilyen szép történetnek érzem, hogy falusi fiatalok azok a fővárosban menetelnek ezen a nemzeti ünnepünkön, és kifejezik a szabadság vágyukat, meg azt, hogy a szabadságot nem lehet megfojtani. Hiába próbálja Orbán, mi nem hagyjuk.
Tehát telekocsi akciót indítasz gyakorlatilag. Meghirdetted, mondjuk, hogy ki jelentkezhet hozzád?
Nem hirdettem ilyet, hanem hozzám jelentkeztek, és akkor van nálam X hely, ez 3-4, reméljük tud ez 4 is lenni, és el fogunk férni az autóban, és én ennyivel tudok hozzájárulni.
Hányan lesztek körbelül, akik így fognak szállítani embereket?
Nehezet kérdezel, de országszerte azért azt látom, hogy rengetegen. Tehát rengetegen lesznek. Ilyenek, én 60 pusztára is már mentem, megvittem magammal embereket, az ugye egy
kulturális esemény volt tulajdonképpen egy...
Igen. Vittem volna szívesen egyébként a családomat is, mert a gyerekeknek mégiscsak egy kiváló safari lehetőség, nem? Hogy azért ott így majdnem szabadon különböző zebrákat,
meg afrikai állatokat lehet. Most
meg amerikai bölényeket lehet látni, úgyhogy mindenféle kontinensnek az állatai képviseltetik magukat. De hogy sokan fognak jönni, nagyon sokan fognak érkezni, meg hát Budapesten lesz maga az esemény, ott azért nagy-nagy előnyben vannak a rendszerváltók, ugyebár mégiscsak egy fő hadiszállása a rendszerváltó magyarságnak Budapest a főváros, úgyhogy én egy nagyon nagy rendezvényre számítok, nagy menettel, és büszkén leszek én is ott, mert hát, és még egy dolog, ugye én momentumos politikus vagyok, tehát merülhetne fel a kérdés, hogy akkor a Tisza rendezvényen, akkor mégiscsak mit keres ott egy momentumos politikus. Hát ugye mi utat engedtünk a a rendszerváltásnak, meg a Tiszának azzal, hogy visszaléptünk ettől a választástól.
Most...
És bocsánat, csak még egy befejezném ezt a mondatot.
Igen, annyi mindenre vissza kell kérdeznem.
Szép vége van, mert most meg viszont utat kell törni a változásnak és a szabadságvágynak. Tehát ezen az október 23-ai napon, amikor barikádokat emel kvázi szimbolikusan a rendszer, tehát vagy lehet, hogy Lázárt is bevetik, hogy valami fővezeték az itt-ott nem működjön, szakadjon le, és meg a MÁV se tudja a szolgáltatásait nyújtani. Tehát ezért mondom, hogy most nekünk utat kell törni, de mi korábban pár hónappal ezelőtt utat engedtünk a Tiszának.
Tehát amit ti megtehettetek, azt megtettétek nagyon enyhe eszközökkel, és most, amikor meg esetleg keményebb eszközökhez kell folyamodni, most azt teszitek. Érdekes egyébként, amit mondasz erről, hogy ti utat engedtetek. Ugye ebből azért volt némi vita. Először is azért volt vita, mert azt, hogy a Momentum lépjen vissza a választásokon, és ezzel gyakorlatilag ne jusson be a parlamentbe, és mondja ki azt, hogy mi nem vagyunk most alkalmasak arra, sőt, hátráltatói vagyunk annak, hogy itt változás történjen. Te ezt egy Facebook posztodba közölted május 7-én. Úgy közölted ebbe a Facebook posztba, hogy közben azt írtad, hogy kezdeményezni fogod a Momentumnak egy elnökségi összeülését. Hát gondolom, amikor ezt olvasták a Momentumos pártársaid, nem volt mindenkibe osztatlan lelkesedés, hogy miért nem történt meg először az elnökségi ülés, beszéltétek meg, és döntöttetek együtt, és majd közösen kommunikáltátok volna ezt a döntést. Tehát mi késztetett arra, hogy te így előre faltörőkosként ezt a dolgot megcsinált szólóban?
Leginkább az a helyzet, hogy a Momentum hasonlóan egyébként a többi párthoz, és itt lehetne egy felsorolást tartani, tartsunk kis DK, Kutyapárt, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, tehát hogy ezek a pártok, akik részt vettek annó ugye a 22-es összefogásban, majd kudarcban, tehát a Momentum hozzájuk hasonlóan jelölteket állított, jelölteket készített fel, és a Momentum elnöksége még nyár előtt az indulást pártfogolta. És ebben nem mutatkozott elmozdulás a párton belül, és lépni kellett. És én azt éreztem, akkor már itt a Pride betiltása körül voltunk egyébként, tehát azt is gondoltam, hogy a rendszer, a Rogánék azok próbálnak egyébként a hónunk alá nyúlni, meg a Kutyapárt hóna alá nyúlni, hogy hát ezeket a kisebb pártokat úgy felemelni. Uh-huh. És egyébként a közvéleménykutatásokban, ami azt illeti, növekedett is a dolog. Tehát a Momentum, amikor én ezt a visszalépést kezdeményeztem, akkor 3-4%-ra volt mérve három egymást követő kutatóintézetnél az április. És aztán májusban én ezt megindítottam, ezt a kezdeményezést. Egyébként rendkívüli küldött gyűlést kezdeményeztem, mert a mi pártunkban ott a tagok által delegált küldöttek döntenek ezekben, nem az elnökség. És utána egyébként nyilván ebből lett egy nagy belső vita, hogy most akkor mi legyen, hogy legyen, jól jártam el, nem jártam el jól. Ez utóbbi szerintem teljesen irreleváns egyébként a rendszerváltás szempontjából. Azzal együtt, hogy megértem a párt tagokat, hogy ezért nyilván ez egy olyan komoly téma, hogy egy parlamenti párt nem indul a választásokra, amit meg kell vitatni. Megvitattuk, és a végén 60-40-ben egyébként a rendszerváltás, úgymond kerékkötőjéből a rendszerváltás előmozdítójává vált a Momentum a legnagyobb örömömre.
Azért ez egy nagyon nagy döntés. És ezt a döntésedet te azzal is indokoltad, hogy azt mondtad, hogy több pártot is megkeresett a Fidesz, és gyakorlatilag pénzt ajánlott fel annak fejébe, hogy indulnak a választáson. Tehát nem azért, hogy ne induljanak, hanem hogy induljanak. Ha nézzük a politikai logikát, akkor ennek megvan az oka, mert hogy minél többen indulnak ellenzékként vagy baloldaliként, annál inkább megoszlik a nem Fideszre szavazók száma, és annál kevésbé tud egy nagyot nyerni. Mit tudsz arról, kiket keresett meg, és a Fidesz, és rajtad kívül miért nem mondta ezt el senki, és miért nem jelezte ezt senki?
Jelezte rajtam kívül is más, a Momentumból. Többi párt nevében nem tudok beszélni, mert nem vagyok az ő tagjuk, vezetőjük, szerencsére. A Momentumban jelezte Gerencsél Ferenc és Tompos Márton, korábbi Momentum elnökök is egyébként, és aztán Rózsa András, a zuglói polgármesterünk pedig ezt megerősítette. A Momentumon kívül, amit biztosan tudunk, az Karácsony Gergely főpolgármesternek a megvesztegetési kísérlete, amiről ő maga számolt be egyébként az ATV Egyenes Beszéd stúdiójában és adásában, és nyilván magunkról tudunk, meg amit te is a felvezetőben mondtál ezzel kapcsolatban, hogy hát nem vagyunk hülyék mi magyarok, akik így követjük a politikai folyamatokat. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a Fidesznek és a Rogánéknak ott a Boszorkány konyhában pontosan az az érdeke, hogy minél több olyan mérgező koktélt előállítsanak erre a választásra, ami a tiszta változást azt bemocskolja, befeketíti és lehetetlenné teszi, és több pártot akarnak elindítani, ez az ő érdekük. Csak aztán azon lepődtek nagyon meg, hogy vannak még szerencsére egyébként a közéletben olyan politikai pártok, olyan politikai szereplők, akiknek egyenes a gerincük. Tehát akik tudnak nemet mondani. Mert bocsánat, a Fidesz az ugye mindig ilyen, tehát neki a pénz beszél. Tehát ő azt gondolja, hogy pénzen mindent meg lehet venni, és mindenkit meg lehet vásárolni.
Van ez a mondás, hogy van az a pénz.
Van az a pénz. Ezt gondolja. Tehát ő leblokkol a Fidesz akkor, amikor ez így nem működik.
Mekkora volt az a pénz, András?
Az egy 900 milliós ajánlat volt, amit a Momentum kapott. Az, hogy jött ki ez a 900 millió, megmondom, szerintem nem tudom, mert nem voltam ott ezen a beszélgetésen. Ez valahol a Momentumnak az éves állami támogatásával megegyező összeg. Tehát ez kicsivel több a Momentumnak, hogyha összeadom a pártalapítványt, a frakciót, meg a pártot, ami kap támogatást, picivel több lesz, de nagyjából, mint amit a frakció meg a párt kap, akkor mondjuk így, és ennyit ajánlott a Fidesz meg az ajánlásoknak az összegyűjtését. És itt azért felhívom a hallgatóinknak.
Tehát nem csak pénzt ajánlott, hanem azt is, hogy segít nektek az elindulni. Ajánlásokat összegyűjteni, igen. Ahhoz, hogy el tudjatok indulni.
Igen,
tehát, hogy biztos legyen az indulás.
Igen, és kapaszkodjatok meg, már a 24-es európai parlamenti választás előtt megkeresték a Momentumnak az operatív vezetőit, hogy ők szívesen legyűjtik. Tehát legyen csak ott megint csak az EP választáson minél több párt, és szívesen legyűjtik, mi elhajtottuk őket, megcsináltuk magunk. Egyébként nem volt könnyű. Tehát amikor már van egy egyértelmű párt, egy rendszerváltó kihívó, mint már akkor a Tisza volt az, nagyon nehéz egyébként ajánlásokat gyűjteni az emberektől. Mi megcsináltuk, de teszem fel a kérdést, hogy vajon a többi akkor elinduló párt is így döntött? Nem tudom, mert nincs bizonyítékom. De a kérdés az itt marad.
Most ezen gondolkodtam, hogy ez a 900 millió sok vagy kevés? Nem tudom,
hát a Fidesznek kevés.
Soknak. Igen.
A Fidesznek kevés, mert töredék annak, amit ők egy egyszeri, nem tudom, ilyen két tojás, Zelenszky, Magyar Péter tojásos plakátkampányra elszórnak, tehát annak a töredéke. Egyébként meg egy magyar embernek felfoghatatlan, egy magyar családnak, tehát
de nem egy
sok életen át
mondhattátok
tartó
munka. Volna, hogy csak ennyit ér a Momentum. Csak ennyit. És egyébként sokan megkérdezték tőled, hogyha ezt ennyire biztosan tudod, akkor miért nem tettetek feljelentést titkos vagy törvénytelen pártfinanszírozási meg hasonló ügyekben?
Hát nem vagyunk hülyék. Tehát, hogy abban a rendszerben tegyük meg ezt a feljelentést, amely rendszer leuralta az igazságszolgáltatást. Tehát leuralta a bűnöldöző szerveket, az ügyészséget, meg a rendőrséget. Tehát azért hány ilyet láttunk már, ugye, amikor Tiborcz István meg a parlamentben felállnak a fideszesek, hogy tegyék meg a feljelentést. Tehát amikor különböző bűnügyekkel kapcsolatban interpellálják őket. Ők abban a tudatban, abban a kényelemben teszik meg ezt a választ, hogy hát most a Polt Péter vezette ügyészség, az ugye tudjuk, mit művel, tehát amikor a Rogánék kihúzhatják a nevüket mondjuk a vádiratból, meg a nyomozati iratokból, akkor szerintem az elég sokat elmond erről. Tehát, hogy nem ment el a józan eszünk, ezeket a bizonyítékokat, amik nálunk megvannak egyébként, azokat mi a megfelelő időben, pillanatban és módon fogjuk
mit
majd.
Mit gondolsz a magyar igazságszolgáltatásról? Tehát milyen szintig és mennyire jellemző az rá, amit mondasz?
A saját bőrömön tapasztaltam ezt meg tulajdonképpen. Tehát én egy elítélt bűnöző vagyok a Fidesz univerzumában. Tehát, hogy nyilván én
téged kiraktak a parlamentből, hogy is mondták? Nem megfelelő magatartás vagy viselkedés miatt? Mi volt a pontos?
Én tüntettem, nem tudom, mi volt a pontos, én tüntettem.
De valami ilyesmi nem megfelelő magatartás, majd vissza kell keresnem, nagyon érdekes megfogalma, vagy nem méltó igen, magatartás lehet. Miatt, igen.
Lehet, mondják ezt ők. Szóval, hogy én 7 évvel ezelőtt tüntettem ellenük a Kossuth téren a rabszolgatörvény ellenes tüntetések közepette, amikor fiatalokat, időseket fújtak a rendőrök figyelmeztetés nélkül könnygázzal. Ez engem ott nagyon felháborított. Egyébként el is marasztalta utána a bíróság a rendőrségnek ezt a fellépését, és akkor én egy füstölő eszközt, egy füstszórót dobtam egyébként célzottan a rendőrsorfalak közé.
Mi ez a füstszóró?
Hát, hogy mit tudom én, zsúrokban, meccseken, mit tudom én.
Jaj, aminek nagy a füstje, tehát nem akkor a hangja, de nagyon nagy füstelés vizuális élmény.
Lángja nincs, de nagy a füstje, picit olyan, mint a digitális polgári körök mondjuk, hogyha kell valami hasonlatot mondani.
Bocsánat, éppen vizet ittam, és majdnem a torkomonakat. Igen. Igen,
szóval, hogy ilyesmi, egy ilyen pár grammos történet, és nyilván én senkit nem akartam eltalálni, nem is találtam el, és ezt az elsőfokú bíróság is megállapította, de utána a másodfokú, meg a harmadfokú bíróság, ahogy feljebb és feljebb lépkedtünk, ott meg elítéltek. És azt kell tudnunk mindannyiunknak, akik így az igazságszolgáltatáshoz folyamodunk, igazságért, hogy minél feljebb megyünk a bírói ranglétrán és a szervezetrendszeren belül, annál fideszesebb, annál leuraltabbak lesznek ezek a bíróságok, mert kevés bírót kell már ott csak megfogni, ott már a Handó Tündének már az intrikái, meg a hatalmi zónája az abszolút mértékben érvényesül, és az én ügyemben engem felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az én ügyemben egy bizonyos Patassy Bencét tettek be az utolsó hetekben a tanácsba, akiről mindenki tudja a szakmában, hogy a Handó Tündének az egyik embere, mindenki tudja. És onnantól kezdve még tudtuk, hogy mi lesz az ítélet. Tehát itt az ítélet az már meg volt írva. Úgyhogy így. De hát én büszkén viselem egyébként ezt a, nincs itt a kitűző, de hogy egy ilyen képzetbeli kitűzőt, hogy elítélt ez a mocskos korrupt rendszer, és politikai elítélté váltam.
Tulajdonképpen rajtad kívül nem volt más, akit a parlamentből így kiraktak volna. Tehát neked 2024-ben a parlamenti képviselőséged véget ért.
Igen, hát rám is ugye szavazott közel 2 millió honfitársunk 2022-ben, ilyen szempontból én 4 évre mandátumot és lehetőséget kaptam az ő képviseletükre, itt katásoktól kezdve pedagógusokon át egyébként a orvosi ügyelet, vagy vidéki orvosi ügyeleti rendszer megszüntetésének kárvallottjaig bezárólag rengeteg mindenkit képviseltem, és aztán ilyen mondva csinált koncepciós perek folytán. Én voltam az első rendszerváltás óta, akit megfosztottak a mandátumától. De nem baj. Tehát, hogy mondjam, ez nem baj, mert ez a parlament, ez a kétharmados parlament valójában teljesen méltatlan ahhoz, aminek lennie kéne. Tehát itt valódi törvényhozás, törvényalkotás nincsen, ez egy sóhivatal, ezt mindannyian tudjuk, de azért mégiscsak el lehet mondani az emberek hangján, az emberek üzeneteit a kormánynak a parlamentben. Ennyi a funkciója, ez több, mint a semmi, de én ezt meg tudom tenni. Itt is nálad, a közösségi médiában is, meg az utcán.
Pont azt akartam mondani, hogy mit változtatott meg benned ez a dolog?
Felszabadított ez a dolog igazából. Ezután kezdtem el például a politikai üldözöttekkel foglalkozni, tehát ezután állt így össze a fejemben, hogy hoppá, tehát itt az elmúlt években végigkísértük a Tanítanék mozgalomnak a leszalámizását, megvannak még ők, de ugye kirúgott tanárok vannak ott Törlei Katától, Paja Tamásig bezárólag. Elüldözték ugye a Pukli Istvánt, ő már külföldön él korábbi tanár, ugye a kockás inges tüntetéseknek a vezéralakja, ugye a Ruszin Szendinek a meghurcolása, akkor a Tar Zoltán feleségének a kirúgása a minisztériumot. Rengeteg ilyen történet. Vidéki kórház vezetőknek az elbocsátása, mert nem is tudunk, de hozzám eljutottak az infók, és hogy ezek kiadnak egy rendszert, egy ilyen félelem alapú rendszert, hogy ezen levadásza az Orbán rendszer azokat az embereket, akik más véleményen vannak, akik az igazságért küzdenek, akik korrupció ellen küzdenek, akik tanítani szeretnének, és kiállnak az értékeiket, levadásza, kirúgja, megfojtja, és egzisztenciálisan el lehetetleníti. És akkor én csináltam egy intézményt, ez a politikai üldözöttekért alapítvány, ami az ő érdekeiket képviseli, és az a célunk, hogy jóvátételt kapjanak a rendszerváltás után. Erkölcsit, morálisat, anyagit, ahol arra szükség van, jogi elégtétel, tehát, hogy Egyszerűen soha többé ne történhesse meg az Magyarországon, hogy valakit a véleménye miatt üldöznek.
Akkor te most elégtételt kell, hogy kapjál majd?
Én akkor kapok elégtételt, hogyha leváltottuk a rendszert, én ezért dolgozom. Tehát okay.
Nekem
más dimenzióban
mozog ez a dolog. Te saját elégtételed meg. Igen. Én úgy látom, hogy még a hangnemed is változott némiképp. Vagy mindig ilyen erőteljesen fogalmaztál? Ugye ez egy nagy kérdés a magyar közéletben állandóan, hogy a közélet nyelve az mikor ment át egy durvább változatba, hogy ebben mekkora szerepe van Bajer Zsoltnak, aki ezt tulajdonképpen nagyon mesterfokon műveli, a nagyon csúnya szavak és megalázások és hasonlók használatát, és akkor van a politikai beszédben egy réteg, aki ezt nem használja, és a Fidesz általában használja, és azért te is használod. Mindig ilyen erőteljesen fogalmaztál, vagy ez volt az egyik oka, miért így váltottál? Mert mintha nem így lett volna.
A Bajer Zsoltával összevetést szeretném visszautasítani, ha megengeded. Tehát ő, aki
idézőjelben... Csak azt mondtam, hogy behozta a magyar közéletbe a csúnya.
Hát, már régóta ugye a polgári, meg a keresztény értékrendi egyében ugye már Bajer Zsolt behozta, ahogy ugye hogy hívták a győri polgármestert?
Akit most leváltottak?
Hát igen.
Vagy a Borkaira gondolsz?
A Borkaira gondolok.
Hát mert fizikálisan hozta be.
Hát ő is ugye bár a család.
Bár lehet, hogy nyelvileg is behozta, de fizikálisan.
Fizikálisan ugye bár ő is ezt behozta. Igen. Csak egy-két olyan példa, ami ugye azt mutatja, hogy nincs két Fidesz. Tehát, hogy ez a Fidesz, vagy ez is a Fidesz, amit ők mutatnak. Nem, hát én egy... Hogy mondjam, tehát amikor egy rendszerrel szemben küzdünk, és az igazságtalansággal szemben kiállunk, és amikor például elnyomottak vagy üldözöttek mellett állunk ki, akkor azt nem lehet tutyimutyi módon csinálni, akkor azt csak határozottan, határozott hangnemben és erőteljesen lehet tenni. Ez nem jelent alpárságot, ez nem jelent parasztságot, amit ezek a szereplők egyébként megengednek maguknak. Az szerintem, amit ők csinálnak, az nem való a közéletbe, annak onnan el kell menni.
Tulajdonképpen akkor milyen státuszban is vagy most te? Ugye parlamenti képviselő voltál, de nem vagy. A Momentum alapítója vagy, sokáig elnöke is voltál, aztán próbáltál még egyszer, de az nem sikerült. Most mi a pontos politikai státuszod?
Nehezet kérdezel egyébként, mert olyan politikai státuszom nincsen, mint egy parlamenti képviselőnek. Politikus vagyok. Ott vagyok mindenhol, ahol a rendszerváltásért küzdünk, harcolunk. Ha éppen Márki-Zay Péter hív engem Hódmezővásárhelyre, hogy az körülbelül 2 héttel ezelőtt megtörtént, Szabó Zsolt rendőrkapitány úr emlékére rendezett
ugye ő volt az, aki
öngyilkos
lett.
Aki a propaganda miatt lett. Öngyilkos, a Promenád 24 Lázárhoz tartozó propaganda miatt.
Tehát minden esetben megjelent öngyilkossága előtt egy lejárató cikk róla, és
igen, és utána a magyar rendőrség szóvivője is egyébként mélyen elmarasztalta. Nagyon meg is lepett engem az a kiállás, hogy a Pintér Sándor szervezetéből marasztalták el Lázár Jánost gyakorlatilag közvetette. Szóval ott vagyok mindenhol, ahol a rendszerváltás zajlik.
Ott hát vagy Hatházi mellett sokszor.
Igen, tehát hogy keressük így a szinergiákat azokkal a politikus társakkal, akik cselekednek. A rendszerváltásért, ilyen Hatházi Ákos is. Most Jánbor Andrással közösen mozgósítottunk fiatal egyetemistákat, szóval, hogy meg készülök én is majd még a kampányban egy üggyel, ami szerintem fontos lesz sokunknak, ezt majd
hamarosan. Hát, ha megmondanád, szívesen meghallgatnám.
Tudom, de ezt majd hamarosan. Szóval ezt én a rendszerváltó politikusként tekintek magamra.
Amikor én meghívtalak téged ide, hogy október 23-a kapcsán beszélgessünk, akkor részben ez is volt bennem, mert ez látható volt, hogy te egy kicsit kiléptél a Momentum kereteiből, és tulajdonképpen hol itt, hol ott bukkansz fel különböző tüntetéseken vagy demonstrálók oldalán, egyfajta forradalmár szerepet vettél fel, ahogy látom a parlamentből való kitiltásod vagy eltávolításod óta. Mennyire és hogyan viselik el ezt a momentumosok?
Momentumosok szerintem teljesen jól. Tehát a Momentum az maga is kiveszi a részét a kampányból, ha úgy tetszik. tehát a Momentum is olyan plakátkampányokat indított például. Ezek ilyen mozgó plakátkampányok, amik ilyen népmesei elemekkel mesélik el 60 puszta történetét, mert például 60 puszta történetét, mert azt képzeljétek el, hogy most, hogy járjuk a kis településeket, és a frakció, Momentumos frakció társak járják, egyszerűen tehát az emberek nem hallottak arról, hogy 60 pusztán mi van. Tehát, hogy itt egy ilyen több tízmilliárdos luxus uradalom épült, szuperkönyvtárral, meg több kandallós ebédlővel, márványkandallókkal, nem hallották ezt. Mi visszük ennek a hírét például. Ez egy valami, amit a Momentum csinál. Úgyhogy jók a szinergiák. Azt vettük észre, vagy inkább arra jöttünk rá, hogy a párt politika, a Tiszán túli párt politikának most nincs foganatja. Most nem ez számít. Most az számít, hogy mindenki a maga szintjén vegye ki a részét a változásból. A Momentum így veszi ki, amit mondtam. Én úgy veszem ki a részemet, hogy nagyon sok ember igazságérzetéből vonom, hogy mondod, ez kérdőre, vagy kérdezem fel a fideszeseket például a közösségi médiában, sok millió magyar embert érvel ezzel, tehát hogy meg ott vagyok a tüntetéseken, ahogy te is mondtad, és aztán 2026 után, na akkor már sokkal komolyabb feladataink lesznek, mert az igazi munka az akkor kezdődik. Tehát egy országot kell talpra állítani 26 után, és itt nem elég az egyszerű lelkesedés, tehát oda felkészültség kell, szakértelem kell, programok kellenek, jó európai kapcsolatok kellenek, és egyébként a Momentum közösségével mi az újjáépítésben szeretnénk, és fogjuk is kivenni a részünket. Most kampányban.
Ezek szerint azt mondod, hogy annak ellenére, hogy ti nem fogtok bekerülni a parlamentbe, mert visszaléptetek a Tisza javára, azt gondolod, hogy igenis kaptok szerepet, vagy kapsz te szerepet, ha a Tisza győz, és mondjuk Magyar Péter miniszterelnök lesz.
Nem állítok olyat, hogy kapok, vagy hogy kap a Momentum. Azt állítom, hogy olyan tudás, tapasztalat birtokában van a Momentum generáció, amire az ország újjáépítésében szükség lehet. Rengeteg területen egyébként. Úgyhogy...
Te mit éreznél magadhoz a legközelebb? Tehát mi lenne az, amire azt mondanád, hogy igen, ha bekövetkezik ez a váltás, ezzel a területtel szeretnék foglalkozni, én erre készülök, én ehhez értek a legjobban.
Engem, ami leginkább foglalkoztat a 26 áprilisa után, az maga a rendszerváltásnak az igazságtételi része és oldala. Azt is mondhatnám, hogy ennek az elszámoltatási oldala, és ezzel még véletlenül sem azt mondom, hogy én elszámoltatási kormánybiztos...
Második rendszerváltásra gondolsz.
Az új rendszerváltásra gondolok.
És amikor az elszámoltatásra gondolsz, akkor a mostani vezetésnek...
A mostani vezetésnek az elszámoltatására gondolok. És igazából a fidesztelenítésre gondolok, tehát az állam, a magyar állam fidesztelenítése, mert most képzeljük azt el, hogy mi beköltözünk itt egy házba, Magyarországnak hívunk, és szeretnénk ezt felújítani, megjavítani, szépíteni, stb. De a padláson is, meg lent a pincében is tulajdonképpen ott ilyen betolakodók vannak, akik folyamatosan minket az éleple alatt vegzálnak, támadnak. Ugye mire gondolok itt? Legfőbb ügyész a Fidesz kezében, állami számbevőszék, költségvetési tanács, alkotmánybírák.
Van egy Vasmegyei új alkotmánybíró is bizonyára, na. Tudod? Hende Csaba nemrég lett alkotmánybíró.
Igen. No comment. Igen. Szóval, hogy ez a történet van, és ide olyan határozott politikai fellépésre van szükség, amit egyébként pár perccel ezzel velem kapcsolatban is említettél. Tehát, hogy szerintem erre van szükség. Van, aki oktatáspolitikát fog vinni, nem vagyok oktatáspolitikus, de a nemzetünk felemelkedése szempontjából kulcsfontosságúnak érzem. Tehát azt, hogy egy esélyalapú iskola rendszerünk legyen, ahol igazából a legkisebb településeken is az iskolák, azok alig-alig térnek el minőségben, mondjuk egy nagyváros, mondjuk egy nagy szombathelyi gimnáziumhoz képest. Ez van Finnországban, tehát ott nem nagyok a kilengések, és emiatt van egy esélyteremtő oktatási modell azokban az országban például, tehát de sok jó oktatáspolitikust ismerek. Szóval mindenki a saját területén belül fog majd működni, én nekem ez a rendszerváltás, a konfliktusvállaló rendszerváltás az, amit én fontosnak érzek.
Folytattatok-e erről már egyeztetéseket?
Nem.
fogtok majd, gondolom. Benne milyen viszonyban vagy egyébként Magyar Péterrel, és milyen viszonyban vagytok a Tiszával?
A Tiszával sokkal vagyok nagyon jó viszonyban, Magyar Péterrel még nincsen kapcsolat. Megnyilván vannak olyan Tiszás politikusok,
csak beszéltetek, csak beszéltetek már egymással.
Képzeld el, nem.
Ezt most komolyan?
Nem. Komolyan. Egyszer voltunk közösen egy esküvőn.
Véletlenszerű össze.
Varga Judit a közös barátunk esküvőn, ez régen volt, képzelhetett, tehát Varga Judit a közös barátunk esküvőjén. Én akkor láttam őt először, és mi nem találkoztunk még.
És még
ami késik, nyilván nem múlik.
Még egy üzenetet se kaptál, miután a Momentum úgy döntött, hogy visszalép, hogy
privátban nem, de nagy nyilvánosság előtt, ott azt hiszem, hogy a Nagykanizsai program bemutató fórumán ott ezt a fajta politikusi, nem is tudom, mentalitást azt az elő kiemelte. Úgyhogy van benne ezzel kapcsolatban, biztos vagyok. Gondolat.
Ugye neked ez a fajta visszalépés duplán érdekes, és egyben nagy kérdés lehetett. Ugye ti, amikor létrehoztátok a Momentumot, vagy létrehoztad, mert az egyik nagyon fontos és meghatározó embere voltál ennek a mozgalomnak, majd a pártnak a létrehozásának, pont az volt a célod, hogy létrehozzál egy olyan pártot, ami más, mint a többi magyar párt, másképp gondolkodik, más szint visz ebbe a politikai életbe, és képes lesz arra, hogy megcsinálja a második rendszerváltást. Mi történt?
Amikor mi beléptünk a politikába, akkor egészen más volt a közéletnek a felállása. Tehát, hogyha egy ilyen asztalként képzeld el a közéletet, ahol ülnek különböző szereplők, kormánypárt meg ellenzéki szereplők, és az asztal az pedig egy padlón van, amely padló az lehet stabil, attól függően, hogy a gazdaság az éppen stabile, meg az a padló az lehet teljesen mondjam, folyékony és instabil, attól függően, hogy a gazdaság éppen romokban van. Amikor mi beléptünk a politikába, akkor akkor nem volt rendszerváltó hangulat, tehát a Fidesz még nem volt a morális bukásán túl, mint a kegyelmi botránynál az megtörtént. Nem volt ellenzékváltó hangulat, még szélbernadettek és Hatházi Ákosok vezették az LMP-t, Vona Gábor egy 20%-os Jobbikot vezetett, és éppen a cukiság irányába tolta el, és az emberek nagy része évről évre jobban élt. És a Momentum egyébként ugyanazzal az elánnal és vágyjal tört be, mint Magyar Péter, hogy borítsuk fel ezt az asztalt. És mi fel akartuk borítani ezt az asztalt? De nem mozdult meg. De mert annyira minden stabil volt körülötte. Tehát mit csináltunk? Leültünk ott egy székre, az asztal körül, és úgy voltunk vele, hogy akkor stratégiát váltunk, és majd szépen majd leülünk az asztalhoz, és akkor a többieket majd úgy legyőzzük politikában. De ez nem sikerült. Ennek számos oka van. Az összefogás maga egyébként a Momentumnak rosszat tett, de az országnak akár jót is tehetett volna. Tehát ha belegondolsz, bocsánat, a Momentum mindig azt a döntést hozta meg, már 18-ban, amikor koordináltan én magam is visszaléptem, már 18-ban is visszaléptem a Budapesti egyes választókerületben, és sok más jelöltünk, 22-ben, amikor összefogtunk és közös listán indultunk, és most 25-ben, amikor pedig visszaléptünk
a
Márki-Zay Péter, meg ott ugye a Gyurcsányékkal is össze kellett fogni. Tehát minden alkalommal, amikor úgymond sorskérdéseket tettek fel az emberek, hogy most Orbánnal vagy Orbán nélkül, régi vagy új Magyarország, akkor mi szerintem a történelmi oldalára álltunk. De ez magának, a pártnak egyébként nem tett jót.
Mert
érdekel ez engem a mai napból?
Azonosultatok valamennyire a többiekkel, vagy azonosulnatok?
A választók akaratával azonosultunk. Tehát a választók akarata 22 előtt, szerintem sokan el is felejtették, hogy az mi volt, hogy volt, de az volt, hogy fogjunk össze. Mindenki fogjon össze, az összes párt, ugye LMP, DK, Jobbik, mindenki, Momentum. Ez volt a választók akarata. Tehát a választók akaratát nem meghallani, az szerintem nem pálya. Tehát, hogy az egy megélhetési reflex, megélhetési politikusi reflex. A választók akaratát meghallani és azt szerint cselekedni, az szerintem pedig maga a hiteles politizálás. Én büszke vagyok a Momentumra, mert minden egyes alkalommal követte a lelkiismeretét, a választók akaratát. És nem kérdőjeleztük meg a választók döntését. Most a választók döntése az, hogy a rendszerváltást az a Tisza vezesse, az Magyar Péter vezesse. Tehát rendszerváltó mozgalom állt össze valójában. Nem egy pártról beszélünk, amely Tiszáról beszélünk valójában, hanem erről egy népfrontos rendszerváltó mozgalomról. Úgyhogy én büszke vagyok a pártomra, hogy mindig a történelmi oldalára tudtunk állni, és nem a probléma, hanem a megoldás részei tudtunk állni.
Ugyanakkor pedig emiatt ugye sokan kritizáltak benneteket, például a DK is, hogy ne mondjátok már meg ti azt, hogy mindenkinek vissza kell lépni, ti ügyetek, de ők igenis nem lépnek, és ők másképp pohatják ezt a dolgot, attól még nem a váltás ellen vannak, de ők nem. Tehát, hogy azért ebből, igen, a fél mosolyodat óhajtod?
Hát óhajtom, igen, szóval ez annyira képmutató, bocsánat. Tehát én nem véletlen viselek és vállak konfliktus Dobrev Klárával. Ez azért van, mert hülyének néző saját választóit. Tehát a Dobrev Klára és a DK éveken keresztül egyébként jogosan azt a politikát képviselte, hogy a rendszerváltáshoz össze kell fogni. A rendszerváltáshoz egyetlen jelöltre van szükség. Ugye mindig azt képviselte, hogy egy listára is szükség van, meg egy jelöltre. És erre, amikor már az ő politikai érdekei forognak kockán, akkor meg átvált, és azt mondja, hogy ja, hát egyébként a DK-s jelölt is elfér ott, meg egy kutyapártos jelölt is, meg a Tiszás jelölt is. Tehát, hogy így nem ár. Tehát, hogy éveken keresztül a DK-val mi egyébként partnerek tudtunk lenni, és ezért is engedek meg magamnak velük szemben egyébként egy ilyen, hogy mondjam, kérdőre vonóbb hangnemet, mert ne nézzük már egymást hülyének. Szóval, hogy mi képesek voltunk egyébként a saját érdekeinket is háttérbe szorítani, ők nem. És nyilván nem nekem kell tükörbe néznem a nap végén, meg a nap elején, hanem nekik, de viszont nagyon szeretném, hogy változás legyen az országban, és nagyon szeretnénk sok millióan, és nem szeretném, hogy ezt a DK miatt ne élhessük meg.
Hát meg ugye ezt mondják, ne szóljon bele egy külső párt az ő párt belső ügyébe. Tehát te biztos vagy abban, hogy október 23-án azt mondta, dupla annyi, de több lesz a rendszerváltás takaró és a hősök tere felé vonuló ember. És te ebbe kiveszed a részedet a kis saját telekocsi akcióddal. Mit gondolsz, azért van még jó pár hónap. Mi minden történhet, ami esetleg ezt a várt váltást felborítja?
Mármint a vált rendszerváltást fel tudja borítani?
Így van.
Te. Ugye vannak, akik félnek attól, hogy a kihívót leszedik a pályáról, hogy Magyar Pétert például bilincsben elviszik és bebörtönzik, vagy csak simán mondjuk az Alkotmánybíróság, vagy valami eltiltja őt a választáson való indulás lehetőségétől.
Ugye téged ez megkarcolt valamennyire azzal, hogy a parlamentből kiraktak.
Tehát én mondtam, ugye számomra ez felszabadító volt, azért azt nem mondanám, hogy ez az ország számára felszabadító lenne, hogyha ez történne a Tiszával, de itt vannak megint csak olyanok, akik egy ilyen esetre azt mondják, hogy például van a Gábor, hogy akkor a B-terv az, hogy mondjuk a 2RK-t hívják a Van a Gábornak a pártját, vagy a DK, vagy a kutyapárt, akkor elindulnak, és akkor szavazzanak rájuk a tiszások. Én meg azt mondom, hogy a B-terv helyett pedig vagy bojkottálni kell a választásokat ez esetben, vagy pedig barikádokra kell menni. Tehát ez a két opció van. De szerintem ez nem lesz. Ezt csak azért mondom neked, mert én nem számítok már nagy fordulatokra valójában. Ez akár lehetne egy fordulat, de Magyarország már egy másik ország, ahogy mondtam. Az emberek most már elhitték azt, hogy itt lehet változtatni. A felméréseket ajánlom a figyelmetekbe, hogy most már talán már majdnem a többségben vannak azok, akik hisznek a változásban. Ez nagyon más, mint az eddigi években volt. Úgyhogy az emberek képesek arra és hajlandóak, hogy kimenjenek az utcára nagy tömegekben, ha helyzet van.
Ugye ez Magyarországon furcsa dolog lenne, mert mi nem egy ilyen francia típusú tüntetők vagyunk, ami nem baj, mert senkinek egyszer volt, de köszönjük, nem hiányzik, hogy autókat gyújtogassanak fel, meg barikádok legyenek, de mi ilyen szép lassú tüntetéseket csinálunk, amire azt is mondják, hogy egy idő után kifújnak és értelmetlenek lesznek, és nem érik el a hatásukat, kimegyünk, kicsit tüntetünk, visszamegyünk, és nem történik semmi. Tehát ezt feltételezed, hogyha ilyen történne, akkor ez már egy másik típusú.
Tehát mondjuk, igen, lenne. Csak hogy picit ellentmondva annak, amit mondtál, a Pride-on, a Budapest Pride-on Körülbelül 300-400 ezer ember vonult végig a városon. Ugye elképesztő nagy nemzetközi visszhangja is lett a történetnek, az rávilágított reflektorral, hogy a király mesztelen. Tehát, hogy a rendszernek, a meg Orbán Viktornak a vágyai, az akarata, az nem érvényesül. Ugyanezt ajánlom a figyelmetekbe azokra az esetekre, amikor megpróbálnak valamiféle alkotmányos puccsal hatalmon maradni. Nem fog menni.
Én most nem is csak erre gondoltam, hogy esetleg Magyar Pétert, hanem olyan el akarják távolítani a magyar közéletből, teljesen mindegy, hogy mi módon, hanem hogy előkerülhet valakiről, bármiről, bárhogyról, egy mondjuk olyan felvétel, ami már hatással tud lenni az emberekre, vagy már nincs olyan ilyenből, ami hatással van, vagy valóban létrejön egy Putyin-Trump találkozó, és béke, és megoldják, és ettől annyira lelkesek lesznek a magyarok, hogy azt mondják, hogy itt van nekünk egy ilyen államférfi, mint Orbán Viktor, akihez ide jött a két fontos nemzetközi szereplőit, megkötötték a békét, mi híd vagyunk a világban mindenek fölött, és ez a vezető megérdemli, hogy tovább vezesse ezt az országot.
Hát most ehhez a találkozóhoz azért annyit hozzátennék, hogy azért itt Orbán Viktor az inkább a gazda és az alattvaló viszonyban van ez a két úriemberhez képest, tehát hogy ő az alattvaló, aki itt így házmesterkedik. Tehát ugye itt valamiféle, még szerintem pénzt se kap érte az ország. Tehát, hogy nem lesz ettől olcsóbb a kenyér, mint ahogy ők azt állítják, nem emelkednek majd a bérek. Ezek szimbolikus gesztusok. Nyilván boldog lennék, hogyha háborúnak vége lenne, ha lenne tűzszünet, mindannyian boldogok lennénk. Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez a véreskező agresszor Vlagyimir Putyinnak is a valódi érdeke-e, és hogy ez itt Budapesten fog megtörténni. Tehát erre azért én a nullához konvergáló esélyt látok. Úgyhogy ez ilyen szempontból, Orbán szempontjából parasztvakításnak tartom erre hivatkozni. Kérdésedre visszatérve, nem, én nem vagyok birtokában semmilyen olyan hangfelvételnek vagy videófelvételnek, ami ki tudná zökkenteni itt a történelem folyását. A történelem folyik, a történelem az a változás irányába folyik, az emberek a legkisebb településeken is már elkezdték kinyitni a szemüket és a fülüket. A Tisza 106 jelöltje kulcsfontosságú lesz egyébként a tekintetben, hogy tényleg a legkisebb településeken is arcot kapjon a rendszerváltás programja és a Tisza kormányprogramja. Ez nagyon fontos lesz. És egyszerűen a király mesztelen, erről már beszéltünk, a gyermekvédelem rájuk omlott, a vasutak rájuk omlottak, a kórházak, iskolák már ugye az utolsó cérnaszálon lógnak, úgyhogy vége. Tehát vége van ennek a nótának, vége van ennek a dalnak. Orbán még dalolászhat ugye Kolozsváron, meg a cipővel trappolhat a földön, meg a pálinkek azok csúszhatnak le egymás után a torkokon.
Volt Kolozsváron, aki nem tudná, egy nagyon jó kis énekelgetés és iszogatás.
Hát
és
egészségükre, ugye nem megyünk minden el, mondta.
Amit megörökítettek.
Mondta, igen, hogy nem megyünk minden el. Ó, de hogy nem mentek innen el.
Hány éve vagy benne a politikában, András?
27-ben lesz 10, tehát akkor még csak 8.
Még csak 8. És hogy látod a saját szerepedet, ha meg kéne ítélned és definiálnod magad, hogy ebben az utóbbi 8 évben mégiscsak jelentős szerepet töltöttél be a magyar politikai életbe?
Hát ugye behoztunk egy új generációt a politikába, egy Európa nemzedéket hoztunk be a politikába, tehát olyan magyar fiatalokat, akik külföldön, valahol a nyugaton tanultak, dolgoztak, és tértek vissza egyébként, hozták haza a tudásukat. Mi adtuk Magyarországnak a legjobb európai parlamenti képviselőit, Csekatki és Dunáton a személyében. Ezt így biztos merem állítani, ezeket a legnagyobb hatású képviselőket, mert hogyha azt nézed, hogy ugye az egész jogállamisági mechanizmus, amit egyébként Csekatka főtárgyalói szerepe mellett fogadott el egyébként az Európai Tanács meg az Európai Parlament, ugye emiatt nem tud most lopni az EU-s pénzekből az Orbán kormány. Ugye nem is jönnek ezek az EU-s pénzek, sajnos, de hát az nehogy már a mi problémánk, vagy mi problémánk, de nem a mi hibánk. Uh-huh. Az azoknak a hibája, akik ellopják a pénzt. Tehát az egyik ez. A másik pedig a Donát Anna részt vett a politikai hirdetések megreformálásának a kérdésében az Európai Parlamentben, aminek hatására egyszer csak az Orbáni propaganda az ilyen 97%-a bezuhant. Ennek az elérése és a nézettsége. Hát ezen azért jót derültünk sokan, nem? Tehát van ez a harcosok órája, ez a propagandista igen. Németh Balázzsal, és 97%-kal csökkent a nézettsége, miután a gépekről leszették és
ugye
lekapcsolták
a propagandát.
Nem engedik
a közösségi médiába a politikai hirdetéseket. Ahogy látom, iszonyú sok influencert próbálnak megvenni, és akkor a saját politikai üzeneteiket így közvetíteni, gondolom, ezt te is látod, de ez már egy másik.
Hát adják el sokan a gerincüket, itt ugye Szabó Zsófia a legújabb ilyen, nem mondom,
picik,
mi mellenderálsza van, de most ez nem ide való.
Picik, nagyok, közepesek, nagyon sokféle influencer. Szóval visszatérve a te szerepedre.
Szóval visszatérve erre, mi adtuk a legtisztakezőbb önkormányzatokat Magyarországnak egyébként, Terézváros, Józsefváros, Baja, tehát ahol nem volt lopás egyszerűen, hanem ahol azt a önkormányzati pénzeket tényleg a fejlődésbe fordították, erre is nagyon büszkék vagyunk. Szóval az új generáció bejött a politikába, leváltani a rendszert önmagában nem tudta, de mi voltunk azok, akik a többi pártnak, talán azt tudom mondani, hogy példát és irányt mutattunk a visszalépésünkkel, és egy ilyen önfeláldozó politikát csináltunk e tekintetben, és a történetnek nincs vége. Tehát várjuk a rendszerváltást, és az abban meg fogjuk találni a feladatunkat.
Visszatérve egy kicsit az önfeláldozásra, ugye te most Szombathelyen vagy, és nem csak nálunk beszélgetünk most itt egymással, hanem találkozol szombathelyi politikusokkal is. Mi volt a véleményed arról, ugye itt egy ilyen Szombathely nevű egyesület tagjai vezetik a várost, és ennek az egyesületnek a tagjai pártokhoz is kötöttek. Többek között a szombathelyi alpolgármester Momentumos volt, a másik alpolgármester László Győző, a másik alpolgármester DK-s, de mindenki kilépett a saját pártjából, így Győző is kilépett a Momentumból. Hogy fogadtátok ti ezt?
Megértéssel. Megértéssel. És egyetértéssel egyébként. Tehát az önkormányzati politika, az most már nem csak a kis településeken pártfüggetlen, vagy pártmentes, pártpolitikamentes, hanem most már egyre nagyobb településeken is az. Budapest, ahonnan én származom, ott is a legtöbb kerületben egyébként már nincs pártlogó a polgármesterek mellett, és már nem is tagjai a pártoknak. Tehát itt a Őrsi Gergő a második kerületben az MSZP-ből lépett ki, a DK-s polgármesterek is valószínűleg így fognak majd hamarosan dönteni. Szóval, hogy én megértéssel fogadtam. Nagyon felnézek a Nemény András és László Győző fémjelezte szombathelyi önkormányzatra egyébként. Sokat jártam erre, még a Savaria fesztiválon is.
Karneválon, igen.
Vagy karneválon is itt voltam, amikor, sőt, ráadásul akkor még a Fidesz vezette a önkormányzatot, de már akkor vonultunk, mint ellenzék, és akkor én is itt voltam. Úgyhogy majd most is fogok a Győzővel találkozni, mert engem mindig érdekel, hogy mi van Szombathellyel, és hogy hogyan tudják ők az ellenszélben vezetni a várost és fejleszteni a várost, mert tudom, hogy nagyon kevés a forrásuk. És ez remélhetőleg egyébként jövő tavasztól változni fog.
Azt mondtad, hogy a pártpolitikának bizonyos szinten nincs szerepe.
Hát ugye mondanám, hogy országos szinten van jelentősége, tehát európai parlamenti választáson, az országgyűlési választásokon nyilván, tehát a pártoknak van alapvetően szerepe. Önkormányzatin meg most nem. De egyébként ez változhat a jövőben. Tehát lehet, hogy a következő önkormányzati választáson majd megint lesz. Nem tudhatjuk ezt, de hogy nem igénylik egyszerűen a helyi lakosok nem igénylik azt, hogy most az adott polgármester, alpolgármester az most legyen ennek vagy annak a pártnak a tagja. Rendezett játszótereket akarnak, felújított óvodákat szeretnének, nem tudom, utakat, kátyúmentes utakat szeretnének, annak meg nincs színe, nem? Tehát a se nem lila, se nem narancssárga, egy nem tudom, felújított játszótér.
Szeretnél te még a Momentum elnöke lenni valaha?
Nem tervezem.
A te működésedet akkor tulajdonképpen így politikán kívül, szakmai alapon képzeled el akárhol?
Politikában képzelem el a működésemet, és a politika mindig változik. Ez egy nagyon, talán ez a legdinamikusabb szakma, én szemben hivatás a világon, mert időről időre az élet, meg mondjuk a történelem sodrása, folyása az ilyen új kihívásokat teremt a politikában, meg az emberek életében, és erre mindig más válaszokat kell adni. Tehát én most azt a választ adtam, hogy, hogy a külök közül ki kell a botokat húzni.
És azt is
nekem most ez az egyik funkcióm a politikában, meg az üldözöttek mellé odaállás a másik funkcióm, és hogy aztán ez hogyan változik, és mi lesz 26 után az a helyzet, amiben én politikusként hasznos tudok lenni az ország számára, az a jövő zenéje.
Még azt is el tudod képzelni, hogy egy más politikai csoportosuláshoz csatlakozol?
Nem gondolkozom ilyenben. Uh-huh. Persze elképzelem mindent elbírok, de nem gondolkozom ilyenben. Most annyira változásra fókuszálok, az akkora eufória lesz szerintem mindannyiunknak, hogy ez nehéz elképzelni. És sokan ismerőseim külföldön egyébként várják nagyon ezt a pillanatot, mert nekik ez ügydöntő. Tehát ők azt mondják, hogy ha változás van, és van esély arra, hogy mondjuk az itt elköltött adóforintjaikból tényleg épüljön ez az ország, akkor ők egyébként visszatérnek ide.
És egyébként
ez szívet melengető.
Egyébként most te miből élsz, vagy mi a civil foglalkozásod, vagy mit tud csinálni?
A politikai üldözöttekért alapítványnak vagyok az egyik vezetője.
Uh-huh. Akkor nem egyszerű az élet.
Meg mellette momentumos. Szerintem nagyon sokunknak nem egyszerű az élet, de nem panaszkodom. Tehát nem panaszkodom. Van egy nagyon szép családom, iszonyat szeretett vesz minket ott körbe. Óvodás már a kisfiam Álmos, úgyhogy őt reggel vittem oviba, aztán jöttem ide hozzátok, és aztán majd megyek hozzá vissza, és ha az embert barátok, meg család veszi körbe, akkor könnyebb az élet sokkal, akkor igazából boldog az élet. De a politikában sosem könnyű az élet, de én nagyon motivált és lelkes vagyok a jelen és a jövő iránt is egyébként.
Jó. Szóval, ha egy ideális forgatókönyv valósul meg, akkor Fekete Győr Andrást egy év múlva mondjuk, egy olyan bizottságba, vagy testületbe, vagy bármi hasonlóba fogjuk látni, amely az vizsgálja, hogy milyen visszaélések történtek az előző kormányzat alatt, ugye? Jól értelmeztem.
Hát ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz, de igen, ez lehet az egyik. Tehát a fidesztelenítése a magyar államnak, és egy új magyar állam megteremtésében, igen, szívesen.
És hogy én kis didaktikus legyek, hogy ez a Momentum színeibe történik, vagy teljesen önállóan történik?
Én szerintem van a Momentumnak jövője, úgyhogy...
Igen, mert mindig arra gondolok,
hogy
egy gyereket létre...
Merem
mindig
azt, hogy Momentum színeibe.
Jó. Hát akkor legyen, hogy is mondjam, majd visszatérünk október 23-a után, hogy ez a kettő sikerült-e, hogy kétszer annyian voltak a Hősök terén, mint a Kossuth téren. Nagy vállalás. Hát akkor jó utat a telekocsival, ahogy hozott föl vidékről az embereket. És hát jó munkát neked a forradalmi léthez.
Köszönöm. Nektek meg itt a hírportál, újságírás.
Helyi újságírás rejtelmeihez.
Helyi újságírás rejtelmeihez. Tudom, hogy nem könnyű, úgyhogy nem csak a politikus élete nehéz Magyarországon, hanem a valóság hű sajtóé, vagy valóság kereső és az igazság kereső sajtóé sem.
Maradjuk úgy, hogy a szakmai és etikai szabályokat betartó és igaz híreket író sajtóé.
Te szebben megfogalmaztad, igen. De én is erre gondoltam.
Akkor mondjuk is a hallgatóknak, hogy hát egyrészt iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy hallgathassatok ilyen beszélgetéseket, mint Fekete Győr Andrással most megtettük, meg hát támogassátok a helyi médiát, így a Nyugatot is, ha azt akarjátok, hogy valósághű híreket írjunk nektek szakmai szabályok alapján, ugye? Köszönöm nektek a figyelmeteket.
Köszönjük szépen.
Fekete Győr Andrásnak köszönöm azt, hogy itt volt, és akkor remélem, hogy néhány dologra rá tudtunk világítani.
Folytatjuk.
A mostani helyzetállásával kapcsolatban. Ilyen október 23.
Így van. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Sziasztok.